Isten igéjét a Rómabeliekhez írott levélnél nyissuk meg. Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott leveléből olvassuk a 8. fejezetnek az első versétől. A mai témánknak az a címe, mit jelent a Jézus Krisztusban való élet. És erre válaszol Pál a rómaiakhoz írott levelének 8. fejezetében az első verstől. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és bölcsesség. Mert a testnek gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs Krisztusnak lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek, mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Idáig az ige. A Biblia legcsodálatosabb és egyben a legizgalmasabb kijelentéseinek tekinthető az, hogy mi Jézus Krisztusban lehetünk, Jézus Krisztusban vagyunk. Csodálatos áldás ígéretek kapcsolódnak össze ezzel a kijelentésével az igének, hogy mi Krisztusban vagyunk. Aki Jézus Krisztusban van, az mindenek előtt azt jelenti, hogy beleoltatott, mint a szőlővessző a tőkébe. Benne van, össze van forva vele, egyé vált vele. És ebből adódóan ez az ember gyümölcsöt fog teremni, a lélek gyümölcsét. Ha valaki Krisztusban van, azt mondja a Szentírás, az új teremtés, a régiek elmúltak és újjá lett minden. Ezért mondja Pál, éppen ezért élek most már nem én. Én meghaltam. Én most már Krisztusban élek, és bennem pedig Krisztus. És még egy olyan ígéret is van, hogy aki Krisztusban marad, az egy sem esik bűnbe. Ugye az újjászületés gondolatáról az előző alkalom, amikor tanultunk, akkor érintettük ezt, hogy ez hogyan lehetséges. Pál apostol itt nem olyan dolgokról beszél, amit majd valamikor elérhetünk egyszer. És nem is olyan dologról beszél, ami csak néhány kiváltságos személynek a jutalma, hanem Pál apostol egy olyan tényre utal, ami mindazokra vonatkozik, akik Jézus Krisztusban vannak, akik őt elfogadták. Ezért azt mondja az apostol, hogy akik Jézus Krisztusban vannak, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk ezeknek. És ugye itt az Isten ítéletére vonatkozó kijelentésről van szó. Az azért szó, ahogy kezdi az apostol, hogy nincsen azért már semmi kárhoztatásuk, Ez a azért, ez egy visszautalás Pálnak egy korábbi kijelentésére, illetve több kijelentésére is. Tulajdonképpen visszavezet bennünket egészen az első fejezetig, ahol a 17. versében azt olvashatjuk, hogy az igaz ember pedig hitből él. Egész idáig visszavezet ez a meghatározás. Ezért kell Jézus Krisztusban lenni, hit által belőle élni, belőle meríteni azokat a lehetőségeket, ami által én megállhatok az Isten előtt. Mert ha Jézus Krisztusban elrejtett élettel élek, akkor nincsen már semmi kárhoztatásom. Akkor már megállhatok az Isten ítélő széke előtt. Ez a szó arra is rá akar mutatni, hogy miért nem kell keresztül mennünk azon a test ellen vívott reménytelen küzdelmen, amiről a 7. fejezetében ír az apostol. Miért nem kell kétségbe esnünk, ahogy a 7. fejezetet zárja le az apostol, amikor szinte felkiált, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg, és hogy lesz tovább? Mert amíg Krisztusban vagyok, addig kívül állhatok a kárhoztatás minden határán. Ez a szó tehát, ez a azért, ez a Krisztusban elnyert lehetőségekre való visszautalás, ez tulajdonképpen a szabadulás útvonalára mutat rá, hogy Krisztusban nyerhetek el mindent, ami által felszabadulhatok a kárhoztatás minden következményétől. Nem azért nem leszek kárhoztatva, mert már szent életet élek, mondja az apostol, hanem azért, mert Krisztusban vagyok. Ez a kulcsa és ez a titka. A Jézus Krisztusban való élet azonban nem lehet csupán az ajkaknak a vallomása. Ennél sokkal többre van szükség, bár nagyon sokan a keresztények közül megelégesznek azzal, hogy csak Jézus nevére hivatkoznak. Ahogy a szőlővessző üde növekedése, vagy éppen a szőlővesszőnek a beteges elsorvadása jelzést adnak arról, hogy a szőlővessző milyen kapcsolatban van a tőkével. Ha azt látjuk egy vesszőről, hogy sorvadnak, hervadnak le a levelei, és szárad el a vesszőnek a kérge, akkor biztosak lehetünk abba, hogy az élő folyamat a tőkével valahol megszakadt. És ez ugyanígy van a hívő ember életében is. Pál apostol szerint van egy pont, amiből felismerhetjük, hogy a valóságban kik azok, akik Krisztus Jézusban vannak. Pál apostol azt mondja, ezek nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. De vajon hogyan lehet ezt a gyakorlati életben megvalósítani? Mikor mondható el rólunk, hogy mi már nem test szerint járunk, hanem lélek szerint? Mindenki, amikor maga felé fordul az önvizsgálat tekintetével, és látja a saját lelkéletének az árnyékos oldalát, látja a kilátástalan helyzetet, és az Isten által elénk állított célt, akkor egy kicsit úgy elbizonytalanodunk. Pál apostol éppen ezért állít egy nagy dilemma elé bennünket, és azt kérdezi szinte, hogy mi most test szerint vagy lélek szerint járunk? És erre választ kell magunkba keresni és találni. Mert azt mondja az apostol a felolvasott szakasz 5. versében, hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. A lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Vagyis annak ténye, hogy mire gondolok szívesen. A szívem állapotáról tesz egy nagyon határozott bizonyságtételt, hiszen a szívből származnak a gondolatok. És amivel a gondolataim foglalkoznak, olyan a szívem. Erről tesz bizonyságot. Ezért mindkét nagy hatalom, Isten is, meg Sátán is, az ember szívének uralma után a gondolatait szeretné uralni és irányítani. Sátán ennek érdekébe felvonultatja a kísértéseit, mert azt szeretné, hogy a kísértése megfoganjon a gondolatomban, hogy aztán bűn szüljön. És amikor valakiben megfogan a kísértő gondolata, és eljátszadozik vele, akkor már szinte biztos a ellenség sikere. Ugyanakkor viszont nem csak az ellenség, hanem maga az Isten is arra törekszik, Pál apostol fogalmazza ezt meg a korintusiakhoz írott levelében, hogy ő foglyul szeretné ejteni a mi gondolatainkat. Mert amíg az Isten dolgaival foglalkozik a gondolatom, addig a kísértő nem tud velem mit kezdeni. És nem vagyok kiszolgáltatott helyzetben. Hanem az Isten vezetése, a Szentlélek vezetése alatt egy biztos úton haladok. Ezért nagyon fontos az, hogy mivel foglalkoznak a gondolataim. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. De a lélek szerint valók a lélek dolgaira gondolnak. Ott van a gondolatuk. A lélek szerint járó ember mindig szívesebben gondolkodik olyan dolgokról, ahogy az apostol szavait idézem, amik igazak, amik tisztességesek, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek. A lélek szerint vezetett ember ilyen dolgokon gondolkodik szívesen. Pál apostol érvelő gondolatai egymáshoz kapcsolódnak, ezért a következő szavaival már szinte azt bizonygatja, hová vezet, ha valaki test szerint gondolkodik, és hová vezet az, ha valaki lélek szerint gondolkodik. Azt mondja az apostol, hogy a test gondolata halál, a lélek gondolata viszont élet és békesség. Sőt, még tovább mondja, hogy a test gondolata nem csak halál, hanem ellenségeskedés az Istennel. Szomorú tény, hogy a bűnben született ember szívének gondolatai mindig testi, romlott, ebből mindig az Istennel szembeforduló, ellenséges érzésből fakad. Ez a körülmény azonban, amikor az emberben már tudatosodik, hogy milyen úton is haladok, akkor egyfajta nyugtalanságot támaszt, majd később félelmet támaszt, aggodalmaskodást, de soha se ad egy igazi békességet és nyugalmat. A lélek gondolata viszont azért mondja az apostol így, hogy élet és békesség, mert nem csak, hogy az életet biztosítja számunkra, hanem már most a jelen pillanatban is átélhetjük, hogy az Isten békessége áramlik szét a mi lelkünkben. Jézus éppen ezért mondja azt, az én békességemet adom nektek. Nem azt, amit a világ, és nem is úgy. Isten más módon, másfajta békességet ad. Az ő békessége nem a körülményeknek a függvénye. A körülmények nem is bírják befolyásolni, mert ez a békesség, a Jézusi békesség a szívben van, belül, a belső emberünkben. Pál apostol még azt is elmondja az érvei között, hogy akik testben vannak, azok nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Ezt azért mondja, mert a test szerint élő ember az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Mondja az apostol. Mivel Isten a törvényében fejezte ki akaratát, a törvényében fejezte ki az ő jellemét, a törvényében ölt testet az Isten szeretete, ezért ha valaki a törvény nem akarja cselekedni, még akarata sincs arra, hogy cselekedje, az egy egészen más kérdés, hogy milyen szinten tudja, miután már akarja. De ha valaki még nem is akarja, na ezért ez nem lehet kedves az Isten előtt. Abból fakad, mert a test szerint valók csak a test dolgaira gondolnak. És ki mire gondol szívesen, azzal szeret foglalkozni is szívesen. És arra mindig talál is időt, és mindig más dolognak a rovására talál időt. És így van ez a test és a lélek küzdelmében is, hogy a testiesen gondolkodó ember a lelkélet rovására talál időt, hogy olyan dolgokon gondolkozzon és foglalkozzon, ami a testies vágyait elégíti ki. Még a lélektől vezetett ember, aki a lélek szerint gondolkodik szívesebben, az inkább a testies dolgok rovására, a lelki dolgokkal foglalkozik többet. Mert ez élteti, ez elégíti ki, ez ad neki örömet. És szívesebben lemond inkább olyan dologról, ami e világhoz köti, az e világ dolgaihoz, a világ kínálatához, a testies vágyakhoz, csak hogy az Isten dolgaival foglalkozhasson. A lélek szerint járó emberek szívesen gondolkodnak Isten törvényéről annyira, hogy maga Dávid, akiről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten szíve szerint való ember volt, azt írja az első Zsoltár második versében, az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már, testvéreim, úgy, hogy éjjel felébredtetek, és nem akartátok ugyan, csak azon vettétek észre magatokat, hogy az Isten dolgairól, egy bibliai történetről, egy bibliai igazságról, vagyis valamilyen lelki dologról gondolkoztok. Vagy voltatok-e már úgy, hogy még akár ilyet is álmodtatok? Én nagyon sokszor éltem már át olyat, hogy azt álmodtam, hogy készülök egy prédikációra. És végig álmodtam azt, hogy hogy dolgozom ki a prédikációmnak a jegyzetét. És tudjátok, milyen boldog voltam, mikor felébredtem? Ennél szebb álmot el se tudok képzelni. Az Isten foglyul tudja ejteni a gondolatainkat. És éppen ezt akarja az Úr, hogy még álmában is ad az ő kedvesének, ahogy olvassuk az igében. Milyen csodálatos dolog az, amikor az Isten dolgaival foglalkozunk, még éjjel is. Nem azért, mert eleve így határoztuk el, hanem az Isten lelke foglyul ejtette a gondolatainkat. Na ez az, amiről Pál apostol beszél. Viszont, hogyha még éjjel is ilyenen gondolkoztok, akkor az csak azt jelenti, hogy ez a kedves számotokra. Mert még nappal is szívesen foglalkoztok vele. Mert éjjel csak olyan dolgok jutnak eszébe az embernek, akár ébren van, akár alszik, amivel napközben is szívesen foglalkozik. Az érveinek felsorakoztatása igetével még egy összehasonlítást tesz Pál apostol a végső kimenetelét illetően, hogy mi a test szerint járó és mi a lélek szerint járó ember között a különbség. És azt mondja, egyik oldalon a test holt a bűn miatt. Ezért, ha test szerint éltek, akkor meghaltok. A másik oldalon azt mondja az apostol, hogy a lélek az ellenben élet az igazságért. Ezért, ha a test cselekedeteit ezzel a lélekkel megöldöklitek, akkor éltek. Az összehasonlító okfejtése után Pál apostol mindenkit választás elé állít, mindenkinek el kell dönteni, hogy hová tartozik. Test szerint jár, vagy lélek szerint jár. Pál szeretne mindenkit biztosítani arról, hogy ti már nem vagytok testben, hanem lélekben vagytok. De ehhez a kijelentéséhez azonnal hozzáfűzik egy másik megjegyzést is. Ha ugyan az Isten lelke lakozik bennetek. Tehát először kimondja az apostol, mint egy bátorításként, hogy ti már nem vagytok testben, hanem lélekben. Ha ugyan az Isten lelke lakozik bennetek. És ezzel a közbevetett helyesbítéssel egy őszinte önvizsgálathoz szeretne vezetni bennünket, hogy a Krisztus nevére való hivatkozás az ne csak egy vakmerő elbizakodottságnak a vallomása legyen. Ne csak önhitten mondjuk ki azt, hogy igen, én Krisztushoz tartozok. Mert Pál is tudta azt, amit Máté, Jézus tanítványa lejegyzett az evangéliumában. Sokan mondják majd Jézusnak ama napon, Uram, Uram, mi hozzá tartozunk, a te nevedről neveztetünk, a te utcáidban jártunk, Te tanítottál bennünket, a te nevedbe hatalmas dolgokat cselekedtünk, és Jézus mégis azt mondja, én nem ismerlek titeket. Éppen ezért nagyon fontos ezt a kérdést őszintén vizsgálni, a saját életünkre, esetünkre lebontva, én hová tartozom. Pál az előzőekben elmondott érvei által azokkal a kérdésekkel szeretne szembesíteni, hogy mivel foglalkozol szívesen a gondolataidban. Amit ugye nem tud ellenőrizni senki. Egyetlen ember se lát bele a te gondolatodba, hogy mivel foglalkozol. Mi az, amit dédelgetsz, amihez mint egy dédelgetett dologhoz újra és újra visszatér a te gondolatod? Mi ez? A lélektől van? Vagy a testből fakad? Érzed-e a lélek munkálkodását és a vezetését az életedben? Kész vagy-e együtt munkálkodni a Szentlélekkel? Mert így olvassuk az igében, hogy azok az Isten fiai, akiket a Szentlélek vezérel. Engeded-e magadat vezettetni a lélektől? Vagy állsz egy helyben, elnézést a kifejezésért, mint a csökönyös szamár, amely lecövekeli magát, és semmilyen késztetésre nem akar elindulni. Tapasztalod-e azt, hogy Isten foglyul ejti a gondolataidat? Újra és újra rajta kapod magadat azon, hogy már megint az Isten dolgairól gondolkodtam. És milyen csodálatos. Tapasztalod-e ezt? Milyen érzésekkel gondolsz az Isten törvényére? És azokra az isteni kívánalmakra, amikben Isten az ő elvárásait állítja elénk. Mert Dávid azt mondja, hogy az Úr törvényében kell, hogy gyönyörűségem legyen. Gyönyörködve tudok-e az isteni kívánalmakra gondolni? És kész vagyok-e együttműködni Istennel abban, hogy a test cselekedeteit, a test kívánságait a lélekkel megöldököljem? Mivel Pál apostol a leveleinek írása közben is sokszor a magasan képzett teológus fejével gondolkodott, ugye Péter meg is jegyzi, hogy vannak Pál írásaiban olyan részek, amik nehezen érthetők, bár Péter írásaiban is vannak ilyenek, de éppen ezért esetenként félreérthetőnek tűnik Pálnak az írásaiban, illetve nehezen érthetőnek tűnik sokszor az, amit Pál ír. Pál szerint az Isten fiai nem azért minősülnek lelkieknek, mert tökéletesen tiszták. Nem azért, mert a bűn minden befolyásától mentesek, hanem csak azért, mert ők újjászülettek, és a bennük elkezdődött új élet folyamatosan megújul, mindig többet és nagyobb részt uralva a belső emberükből. Amikor Pál a korintusiakhoz írott levelét írja, akkor azt írja többek között, hogy a mi külső emberünk az megromlik, de a belső mindazonáltal napról napra megújul. Nem azért mondja Pál rólunk, hogy lélek szerint járunk, mert sohasem vétkezünk. Ha ezt így gondolta volna, akkor nem írta volna le azt a summázó megjegyzését, mely szerint a 10. versben olvashatjuk ezt, ha Krisztus ti bennetek van, tehát Krisztus már ti bennetek van, és mégis a test holt a bűn miatt. Érzitek a különbséget? Mi ezt sokszor figyelmen kívül hagyjuk. Úgy gondoljuk, Krisztusban lenni az azt jelenti, hogy teljesen megszűnt az életembe a bűnnek minden jelenléte. Miközben Pál pedig azt mondja, hogy aki Krisztusban van, ott még mindig a test holt a bűn miatt, csak a lélek, a belső ember, az Isten által belém teremtett új természet, na ez él az igazságért. A test tehát még akkor is holt a benne lévő bűn miatt, amikor már Krisztus benne lakozik. Egyébként ez a kijelentése Pálnak itt ebben a fejezetben egy visszahivatkozás arra megállapítására, amit a 7. fejezetében is kimond már. A 7. fejezet 25. versében találjuk meg ezt, amikor azt mondja az apostol, hogy az elmémmel már az Isten törvényének szolgálok, de a testemmel még mindig a bűntörvényének. És ez az, amire az apostol itt azt mondja, hogy az elmémmel azért szolgálok az Isten törvényének, mert én bennem a Krisztus lelke lakozik, és én már újjászülettem, és én már abban találom a gyönyörűségemet. De még vannak időszakok, amikor a testemmel ennek ellenére mégis a bűnnek szolgálok. Ha Pál apostol tökéletesnek gondolta volna a lélek szerint járókat, olyan tökéletesnek, hogy ezek már semmilyen bűnt nem követnek el, akkor nem írta volna le azt, hogy nektek, akik már lélek szerint jártok, meg kell, hogy elevenedjen a ti halandó testetek, a bennetek munkálkodó lélek szerint. Hiszen ha nincs már jelen a bűn, akkor mitől kell megelevenedni? Minek kell meghalni? Akkor nem kellene a lelki élet megmaradása érdekében a test cselekedeteit folyamatosan öldökölni. És itt nem is ezt a szót használja az apostol, hogy megölni, mert az egyszerre történik. Hanem ezt a szót használja, hogy öldökölni, és ez egy folyamatnak az eredménye. Folyamatosan megölni azt, ami még a testhez köt. Miközben tehát egyik oldalon szeretné elejét venni az apostol a kijelentései miatt felmerül félreértéseknek és bizonytalanságoknak, ugyanakkor a másik oldalon viszont a könnyelműségtől és az elbizakodástól szeretne megóvni és megkímélni mindenkit. Ezért azt is kimondja, hogy a lélek szerint valók csak azok lehetnek, akikben az Isten lelke lakozik. Akikben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Lélek szerint való tehát csak az az ember, akiben Krisztus lelke van. Akiben nincs, az nem is Krisztusé, egyáltalán. Krisztus lelkéről viszont csak akkor mondhatjuk el, hogy bennünk lakozik, ha vezető szerepet adunk át neki az életünkben. Mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Ezt a vezető szerepet át kell engedni a léleknek. Nem az énem kell, hogy meghatározza az irányt és a célt, hanem a Szentlélek vezetésére kell, hogy hagyatkozzak. Pál a lélek vezetésével kapcsolatban arra figyelmeztet, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Vagyis ha a léleknek kell uralni és vezetni bennünket, akkor az ő akaratához kell igazítsuk a lépteinket. És nekem állandóan azt kell keresnem, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Pál is, aki ezt írja, ott a damaszkuszi úton, amikor Jézussal találkozott, emlékeztek, mi volt az első gondolata? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Na, ez a lélektől vezetett embernek a természetes reflexe. Már eleve tudatosan keresem, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? És ha spontán helyzetbe kerülök, akkor pedig kapásból az Istenhez fordulom, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És akkor a lélek megmondja, hogy mit tegyek. Ahogy Pálnak is megmondta. De Pálról fel van jegyezve, erről majd a következő alkalommal szeretnék részletesebben szólni, most csak annyit, hogy Pál azt mondta, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Vagyis abszolút nem mérlegeltem, hogy amit az Úr mondott nekem, az tetszik-e nekem, egyetértek-e vele, összhangba van-e az én akaratommal, meg célommal. Semmilyen fölvetés nem jött elő. Ezt mondja Isten, akkor a többi mellékes. Akkor az a fontos, hogy mit akarsz te, Uram. Ellen White-nak van egy nagyon értékes gondolata azzal kapcsolatban, ha a lélek vezet bennünket, akkor mi tulajdonképpen folyamatosan megtanuljuk az Isten akaratával való összhangzatos életet. Ugyanis ezt írja Ellen White, hogy az ismételt cselekedetekből alakul a szokás, szokásból a jellem, és a jellem dönti el az örök sorsunkat. De ahhoz, hogy az örök sorsunkat eldöntő jellem bennünk kialakuljon, ahhoz először szokássá kell tenni azt, hogy az Isten akaratát cselekesszük. Amikor még nem természetes ezt tenni. De mivel a lélek erre késztet, és erre biztat, ezért ezt teszem, mert az Úr mondja. Mert akik Jézus Krisztusban vannak, azok nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Vagyis a lélek vezetése alatt akarnak élni. Azzal a gondolattal kapcsolatban, hogy mi nem vagyunk test szerint valók, hanem lélek szerint valók, Pál leveleiben egy nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg. Az előző alkalommal is említettem ezt, ha mi már nem a test dolgait akarjuk tenni, bár néha így sikerül. Mert még a test sem holt a bűn miatt. Miközben már Krisztus lelke lakozik bennünk, és mi már ezt akarjuk inkább cselekedni, és így akarunk élni. De alkalomszerűen még ott van jelen bennünk az életünkben a bűn. Ezért azt mondja az ige, ha ez így történik, hogy nem azt teszed, amit szeretnél, hanem azt teszed, amit gyűlölsz, amivel szembe van fordulva az akaratod, de most mégis beleestél, akkor azt mondja az Úr, akkor nem te tetted, mert nem volt benne az akaratod. És Isten külön választ téged, a te személyiségedet, attól a cselekedettől, amit az akaratod ellenére mégis elkövettél. Nem volt benne az akaratod. Te küzdesz ez ellen. Te meg akarsz szabadulni ettől. Te győzni akarsz e fölött. Csak most nem sikerült. Gyenge voltál, erőtelen voltál. De nincs benne a szándékod és az akaratod. Isten tehát külön válassza a szemét és a cselekedetet. A cselekedet a test szerint történt. De az ember, ő lélek szerint akar járni. Ezért van külön választva. És éppen ezért azt mondja Pál, amikor kijelenti, hogy ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden, előtte azonban hozzáteszi, mielőtt ezt a kijelentését elmondaná. Éppen ezért mi senkit nem ismerünk többé test szerint. Ugyanúgy akarunk viszonyulni mindenkihez, mint ahogy az Isten viszonyul hozzánk. Ne féljünk felismerni magunkban a Krisztusnak bennünk lakozó lelkét. Sokszor egyfajta félelem és szorongás fog el bennünket, hogy ki merhetem mondani azt, hogy én bennem a Krisztus lelke lakozik? Ki kell mondani, nem kell félni. Azt mondja Pál a Tituszhoz írott levelében, hogy nektek, akiknek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, arra akar tanítani, hogy tagadd meg a hitetlenségedet. Ha egyszer az Isten ezt ígéri és ezt mondja az igében, akkor ne engedj semmiféle más bizonyságtételnek és kijelentésnek. Ne féljünk hát felismerni magunkban a Krisztusnak bennünk lakozó lelkét, sem tudomásul venni és bátran megvallani. János apostol levelében azt olvashatjuk, lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem tudjuk még, hogy a holnap mit hoz. Nem tudjuk még, hogy mivé leszünk a jövőben. De most, a jelenlegi állapotunkban igenis tudnunk kell azt, hogy Isten gyermekei vagyunk-e vagy sem. Meg kell tudni vallani azt, hogy elfogadtam Jézus személyes megváltómnak, vagy nem fogadtam el. Meg kell tudni mondani azt, hogy mi az, amivel szívesebben foglalkozom. Hol vannak a gondolataim, az érzéseim? Keresem-e az Isten akaratát? Gyönyörködök-e az Isten törvényében még akkor is, ha ennek ellenére sokszor erőtelennek bizonyulok? Nézzetek Dávidra, akiről azt mondja a Biblia, hogy az Isten szíve szerint való ember. De vajon azért, mert ő soha nem vétkezett? Nem ezért mondja a Biblia ezt. És hogy félre ne értsük,
Éppen ezért Dávidról is lejegyzi azokat a történeteket, ahol erőtelennek bizonyult, ahol fölé tudott kerülni a bűn. De ezt nem Dávid megszégyenítésére, hanem az utókor bátorítására, hogy Isten ilyen elkülönítetten tudja kezelni az ember személyét és a bűn. Dávid is gyönyörködött az Isten dolgaiban, neki ez volt a kedves dolog, ezért Isten ki is mondja róla, hogy a szívem szerint való emberő. Miközben pedig Dávid a másik oldalon egy gyenge, esendő, erőtelen, botladozó és bűnös ember volt. De ezzel együtt ő mindig kereste azt, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? És Dávid ezt akarta tenni. Így vezette őt a lélek, így nyilatkozott meg a mindennapjaiban. Kedves testvéreim, nekünk is ebbe az irányba kell engedni magunkat vezettetni a lélektől. Elkezdő esetben, ha nem engedjük, hogy a lélek vezessen bennünket, akkor talán úgy járunk, mint Péter a főpap udvarában, hogy még meg is tagadjuk Krisztus, mintha semmi közünk se lenne hozzá. Meg kell értenünk, és hitáltal el kell fogadnunk, hogy többé már nem Ádámban való emberek vagyunk, hanem Krisztusban való Isten fiak. És ennek a megértése egy hatalmas továbblépést jelent, mert ezzel Isten egy biztonságtudatot ad számunkra. Mert igaz ugyan, hogy Ádám által, egy embernek az engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, és az egész világra elhatott a bűn, így a mi életünkre is, de a Szentírás ezzel szembe állítva azt mondja, hogy azonképpen egynek engedelmessége által mindannyian igazakká válhatnak. Te is, meg én is. Ezért az erőfeszítésünk és az igyekezetünk ne arra irányuljon, hogy eljussunk a Krisztusban való életre, mert ezt az újjászületéssel már elnyertük. Sokkal inkább azon igyekezzünk, hogy ez az élet, a Krisztusban való élet ne gyengüljön el bennünk, ne haljon el, ne erőtelenüljön meg, hanem hatalmasan megerősödjön és kiteljesedjen. Pál apostol az Efézusiaknak írott levelében éppen ezért mondja ki azt, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, és hogy lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben. Testvéreim, ennek az igének az a summázata, ha Krisztusban van valaki, ha Krisztussal helyet cserélt, mert elfogadta személyes megváltójának, akkor Jézus az ő helyébe lépett. Helyette meghalt a Golgotán azért, hogy ő pedig a bűnös pozíciójából átlépjen a Jézus pozíciójába, az Isten fiának a pozíciójába. Így lehetünk ő benne. És amikor ezt a hitben végrehajtott helycserét az én életem részévé választom, akkor többé nincsen semmi kárhoztatásom, mert ettől kezdve már Krisztusban vagyok. Ha engedem magam a lélektől vezettetni, mivel a Szentlélek akarja megszabni az életem irányát, akkor a lelkemet, az értelmemet rá kell hangolni az Isten lelkének a vezetésére, hogy mindig érezzem, mindig halljam a Szentléleknek a vezető hangját. Emlékeztek, hogy a Jelenések könyvében, a gyülekezetekhez küldött üzenetekben, mivel fejeződik be minden üzenet? Azt mondja a Szentírás, akinek van füle, az hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Akinek a gyülekezetben van füle, azaz a lelkének van füle, az hallani fogja a lélek hangját. És a Szentlélek mindig mondani fogja, hogy merre menjél, milyen irányba haladjál, és milyen ütemben haladjál. Testvéreim, hangolódjunk rá a Szentlélek hangjára. És ha felismerjük a hangját, akkor ő biztosan vezetni is fog bennünket a hitélet útján. És akkor a lélek szerint fogunk járni. Még akkor is megtörténhet, hogy elesünk, elbotlunk, meggyengülünk, mert mi sajnos nem tudunk kitartóan a lélek vezetésére hallgatni és azt követni. Mi sokszor elengedjük még a lélek kezét, és mindig akkor következnek be ezek a visszazuhanások, ezek a megbotlások, ezek az elesések. De akit a Szentlélek vezet, az soha nem esik el úgy, hogy ott maradjon. Az mindig fel tud állni, és újra elindul. Ezt jelenti a Szentlélek vezetése. És aki ezen az úton halad, na, azok az Istennek fiai. És azok többé nem test szerint járnak, mert már nem abban találják a gyönyörűségüket, nem ott időznek szívesen a gondolataik, hanem egy egészen más területen, azon a területen, amit maga az Isten mutat és villant fel előttük. Segítsen a jó Isten, hogy ez mindannyiunk életében így legyen.